Szeretettel köszönöm Péterfi György nagytiszteleti urat, és megkérjük, hogy akkor tartja meg előadását.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, Péterfi György a nevem, a Soroksári Református Gyülekezetnek a beosztott lelkésze vagyok. Talán többen olvasták a meghívóban, hogy a mai alkalom, a mai előadásnak, az első előadásnak az a címe, hogy az előreformátorok. Hát az előreformátorok között több személyt tartunk számon, én nem kívánok ezekről mind szólni, csupán az egyikről, Walt Péterről, illetve arról a mozgalomról, amely Walt Péter nevéhez fűződik. Előadásom címe tehát az, hogy a Waldens keresztények hite és története. 7 pontba szeretnék szólni a Waldens keresztények hitéről és történetéről, és van egy bevezetőm, illetve majd lesz végül egy néhány záró gondolatom. A bevezetőben arról szólok tehát, hogy az úgynevezett előreformáció vezető alakjai között Walt Pétert, Wycliff Jánost és Hus Jánost tartjuk számon. Walt Péter a 12. század második felében élt, hogy időben el tudjuk helyezni ezeket az embereket. Wycliff János a 14. században élt, Angliában, és Hus János pedig Csehországban élt a 14. század második felében, illetve a 15. század első felében. Az előreformátorok közös vonása az, hogy a romlott középkori római katolikus egyházat teológiai alapon kívánták megújítani. Teológiájuk egyetlen forrása Isten tökéletes és tévedhetetlen kijelentése a Biblia volt. Nem a reformzsinatoktól és nem is az újabb és újabb pápai enciklikáktól várták ezek az emberek, ezek az úgynevezett előreformátorok az egyház életének megújulását, hanem attól a Krisztustól, akiről a Szentírás bizonyságot tett. A nemzeti nyelvre lefordított Biblia által Isten szava érthetővé vált az emberek számára. Mind Walt Péter, mind Wycliff és Hus jól tudta, hogy a keresztény hit és élet egyetlen zsinórmértéke csak a Szentírás lehet, mert csak a Szentírás bír isteni eredettel. Istenről ugyanis, mint valamennyien tudjuk, csak annyit tudhatunk, amennyit ő saját magáról elmondott nekünk, kijelentett nekünk a Bibliában. A 2. Timóteus 3.16-17-ben olvassuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Hát ezt ismerték föl újra ezek az előreformátorok. A Szentírásnak a hasznát. Azt tudnélik, hogy a Szentírás Istentől ihletett, mind az Ó, mind az Új Szövetség, illetve azt, hogy a Szentírás hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Amikor az előreformációról beszélünk, nem teszünk egyebet, mint egy széles körű Európa majd összes országát elérő lelki ébredésről szólunk. Isten igének újbóli felfedezése gyökeresen megváltoztatta az emberek életét. A lelki kérdésekben tudatlan tömegek meghallották Isten szavát, és hinni kezdtek megváltó Krisztusukban, mint életük egyetlen urában. Lelki énekeket énekeltek, összejártak a házakhoz Isten tiszteleteket, ima közösségeket tartani, és együtt úrvacsoráztak. Szavaik, cselekedeteik bizonyságai voltak a hívő krisztusi életnek, és ez volt az, ami miatt aztán szembe kerültek a római egyházzal, és az inkvizíció üldözöttjeivé váltak. Az első pontom a waldensek eredetéről szól. Egy képet látunk Walt Péterről, ez a kép egy szoborcsoportnak az egyik mellék alapja. Ő Walt Péter, ez a Wormsi Luther szoborról való, ez a Walt kép. Ott láthatjuk, hogy Walt Péter körülbelül 1140 körül születhetett, nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Franciaországban, Lyon városában is 1207 körül halt meg. A waldensek eredetének pontos meghatározása nem könnyű feladat, A történeti forrásokból azonban megállapítható, hogy a Waldens keresztények mozgalma nem Walt Péterrel indult el. Vagyis nem a 12. század második feléről eredeztethető, hanem jóval korábbról. Péter Giglio a 17. században írta meg a Waldensek története című művét, amelyet ugyanabban a században Giovanni Léger, a Waldensek híres moderátora és történetírója egészített ki. A két történész egybehangzóan állítja, hogy a Waldensek Isten kegyelméből őrizték meg az apostoli hit tisztaságát, amelyet még Pál apostoltól vettek őseik. Ez a két történész tehát azt állítja, hogy a Waldens közösségek Pál ige hirdetése során keletkeztek. Ugye tudjuk, hogy az egyházi hagyományok szerint Pált Rómában Krisztus után 64 körül kivégezték, és ekkor az üldözések során azok az emberek, akik Pál ige hirdetése révén hitre jutottak, ezek az emberek, ezek a közösségek elmenekültek, kénytelenek voltak elmenekülni Rómából, és egyre északabbra húzódtak. Az említett két történész ezt az álláspontot képviseli. De ezt az álláspontot képviseli Arnold Henrik is, aki Waldens lelkipásztor volt. Ő 1689-ben a következőket mondta, idézett. Történelmi tény az, hogy a Waldensek azoknak a menekülteknek a leszármazottai, akik Itáliából elmenekültek, miután Pál apostol ott az igét hirdette, hasonlóan ahhoz az asszonyhoz, akiről a Jelenések könyvében olvasunk. A Waldensek messze a Vadhegyek országába menekültek, ahol megőrizték és továbbadták az evangéliumot eredeti tisztaságában és egyszerűségében, abban a szellemben, ahogy Pál hirdette annak idején, idézett bezárva. A 19. században élt Peyrán egyház történész elmélete szerint, amikor Pál apostol Hispániába, Spanyolországba tartott, akkor evangelizálta a Kossuthi Alpokban élő férfiakat és asszonyokat. Egészen a 19. század végéig, tehát az 1800-as évek végéig az a nézet tartotta magát az egyház történészek körében, hogy a Waldens keresztények Pál apostol, ha úgy tetszik, utódai, a Pál által hitre jutott emberek utódai. A történészek vitáját a Waldensek eredetét illetően a 20. századtól kezdve egyfelől az adja, hogy a Waldensek igen keveset írtak saját magukról és tanításukról, hiszen irataikkal könnyen felhívhatták volna magukra az üldöző hatóságok figyelmét. Másfelől viszont, ha keletkeztek is nagyobb számban iratanyagok, a nem megfelelő helyen való tárolásuk következtében a hosszú évszázadok során ezek az iratok megsemmisültek. Az inkvizíciós dokumentumokból mégis betekintést nyerhetünk a Waldensek eredetére, hitére és életére nézve. Egy passaui inkvizitor a 13. század derekán arról ír, hogy a Waldens gyülekezetek már Szilveszter pápa idején léteztek. Szilveszter pápa Krisztus után 315 és 335 között uralkodott. És ez a bizonyos inkvizitor azt állítja, hogy Waldens közösségek már ekkor léteztek. Samuel Smith Európa egyik legrégebbi egyházaként mutatja be a Waldenseket. Mint írja, idézett, a Waldens egyház sohasem volt a szó általános értelmében reformált egyház. Egyszerűen azért, mivel sohasem romlott meg, és ezért nem kellett reformáción átmennie. Nem a Waldensek voltak azok, akik elhagyták az egyházat, hanem a római egyház hagyta el őket, a bálványok után járva. Ősi hitükhöz ragaszkodva sohasem ismerték el a pápa tekintélyét. Sohasem imádtak képeket, nem használtak füstölőt, és nem tartották meg a misét. Amikor pedig az idők folyamán a megromlás ismerté vált előttük, és felismerték, hogy a nyugati egyház megszűnt katolikus lenni, és ehelyett csupán rómaivá vált, nyíltan elváltak tőle, mivel többé már nem voltak összhangban az evangélium Bibliában rögzített, atyáik által számukra átadott elveivel. És a konzekvenciát így hozza Májusz, ha a kor számít is valamit, úgy a valdensek joggal nevezhetik magukat Európa legrégibb egyházai egyikének. Idézett bezárva. A valdensek emlékezetében az apostoli eredet mind a közelmúltig élénken élt. Szép példája ennek az a meghívó, amelyet az olasz valdens egyház vezetői írtak az üldözésből való dicsőséges hazatérésük 200. évfordulóján, 1889-ben a Tiszán túli református egyház kerület püspökének. Ebben a meghívóban a legrégibb evangélium egyház tagjaként hívják a valdens egyház vezetői testvér egyházuk képviselőit saját ünnepségükre. Révész Béla debreceni püspök válaszlevelében a valdens egyházról úgy ír, mint amelyik, idézem, megelőzött időben minden evangéliumi egyházat a világon. Ezt Révész Béla 1889-ben írta debreceni püspökként. A valdens hagyomány hűen őrizte apostoli eredetük bizonyosságát. A valdensek eredete ismeretlen. Az apostoli korból származó hívők nevüket egyaránt kaphatták a vallé szóból, amely völgyet jelent. Eszerint a valdens kifejezés annyit tesz, mint völgyből valók vagy völgyiek. De az is meglehet, hogy Vald Péter vezeték nevéből származik a valdens megnevezés. Most Vald Péter szeméről szólok. Vald Péter egyes feltételezések szerint Lyonba született 1140-ben. Amikor Vald Péter a valdens gyülekezetek élére állott, akkor a valdens gyülekezetek, a valdens mozgalom egy új impulzust kapott és megélénkült. Vald Péter valószínűleg zsidó származású volt, Lyonban textil kereskedést működtetett. A gazdag kereskedő megtérésében két esemény játszott döntő szerepet. Az egyik éppen otthonában történt, amikor vendégséget rendezett. Az egyik barátjával beszélgetett, aki minden előzmények nélkül váratlanul összeesett és meghalt. Vald Pétert annyira megrendítette ez az eset, hogy elgondolkozott az eljövendők felett. Mi van a halál után? Hova kerülsz a barátom? És hova fogok én kerülni? Egész idáigi életem során engem csak a pénz érdekel. A profit, a haszon, mint textil kereskedő. Mi lesz akkor, ha eljön a várva várt utolsó óra? Meg lehet, sokan vigasztalták akkoriban is a gyászolókat azzal a gondolattal, hogy az élet, illetve a halál az élet természetes része. Ezért senkinek nem kell kétségbe esnie. A halál hozzá tartozik az élethez. Vald Péter nem talált azonban szívében vigasztalást ezzel a gondolattal. Azzal, hogy az élet, illetve a halál az élet természetes része. Érezte, hogy a halál nem az élet természetes velejárója, hanem valami másnak a következménye. Később, amikor a Bibliát megismerte, megértette, hogy a halál oka a bűn. Ahogy a Római Levél 6. fejezetében olvassuk, a bűn zsoldja a halál. Más szavakkal a bűn fizetsége a halál. A másik döntő tényező, amely Vald megtérésében szerepet játszott, a bibliai gazdag ifjú történetének a megismerése volt. Az örök élet felől töprengő, lyoni kereskedő felkeresett egy teológust, akitől azt tudakolta, hogyan menthetni meg a saját lelkét a kárhozattól. A teológustól sokféle választ kapott. A nyugtalan Vald azonban tovább firtatta a dolgot. Mégis melyik a legbiztosabb és a legtökéletesebb út az üdvösségre? Ekkor a lelkész Jézus gazdag ifjú számára mondott szavait idézte. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Máté 19.21. Annyira megérintette Vald szívét a hallott ige, hogy gondolkodása, élet szemlélete egyszerre megváltozott. Megértette, hogy a legnagyobb gazdagság az ember földi életében nem a pénz által nyerhető el, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által. Hiszen hiába van valakinek sok pénz a zsebében, ha lelke üres, és a bűnei megkötözöttségében él. Az ember nyomorúságát nem feltétlenül a szegénység okozza, hanem sokkal inkább a lelki megkötözöttség, a Krisztus nélküli állapot. Ez bizonyítja ma is sok gazdag ember félresiklott élete. Hiába a dús gazdagság, ha az élet céltalan és céltévesztett. Feltehetőleg erre a Biblia igazságra jutott el Walt Péter 1173 tavaszán, amikor megismerte az ő megváltóját. Walt Péter megtérését követően elengedte adósainak a tartozását, és heti 3 alkalommal kenyeret, húst és élelmet osztott szét a szegények között. Emellett, mivel anyanyelvén szerette volna olvasni a Bibliát, Ansza István pap barátját kérte meg, hogy fordítsa le provanci nyelvre az Új Szövetség könyveit. A lyoni Új Testamentumot 1179-ben említik elsőként a történet írók. Vald még arra is megbízást adott barátjának, hogy a bibliai könyvekhez az egyházatják műveiből kommentárokat készítsen. Ugye látjuk, hogy ez a Vald Péter mennyire akarta érteni a Szentírást, hiszen milyen vágyat ébresztett az ő lelkébe, hogy közelebb kerüljön az Úrhoz. Még kommentárokat is lefordítatott, csak hogy jól értse, helyesen értse az Isten igéjét. A legnagyobb döbbenetet mégis akkor váltotta ki, amikor nyilvánosan elosztogatta vagyonát a szegények között a következő szavak kíséretében. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mamonnak. Máté 6.24. Az emberek persze kinevették Valdot, és azt mondták, hogy teljesen elment az esze, megbolondult. De Vald Péter, testvérek, nem bolondult meg, így folytatta a bizonyságtételét. Barátaim, nem vagyok esztelen, ahogy sokan gondolják. Bosszút álltam ellenségemen, aki eddig a hatalmában tartott. A szívemben nagyobb helye volt a pénznek, mint Istennek. A teremtett dolgoknak szolgáltam, és nem a teremtőnek. Jól tudom, hogy többen hibáztatnak, ahogyan most nyilvánosan cselekedtem, de ezeket tudjátok meg, hogy két okból tettem így. Először is magam miatt esett így, mert ha valaki ezentúl meglátja, hogy nekem még valami pénzem van, akkor az joggal mondhatja, hogy esztelen vagyok. Ugye mondhatná, hogy ez az ember bort iszik és vizet prédikál. Másodszor pedig, folytatta Vald, miattatok tettem, mert szeretném, hogy tanuljátok meg a példámból, hogy Istenben bízzatok, ne pedig a világi javakban. Vald Péter azt szerette volna elérni az ő bizonyságtételével, a szavai és az ő nyilvános cselekedetei által, hogy szétosztja a ruháit az emberek között, hogy az emberek ne az anyagi javakban bízzanak, hanem Istenben bízzanak, egyedül ő benne. Ezek után Új Szövetség fordításával házról házra járva, egyszerű szavakkal hirdette az embereknek a bűnbocsánat evangéliumát. Hamarosan lelki ébredés követte szolgálatát, és egyre több és több követőre talált. Vald Péter és társait Lyonban Krisztus szegényeinek nevezték, a város környékén pedig Lyon szegényeinek. A lyoni szegények és szétszóratásuk. Vald Péter és társai szegénységet fogadtak és úgy hirdették, kettesével járva az Isten evangéliumát. Ahogy nőtt az evangéliumban hívők száma, úgy egyre kellemetlenebbé vált a városi klérus előtt Vald személye. A lyoni egyház nem csupán azért neheztelt a hajdani textil kereskedőre, mert az szétosztotta a szegények között a vagyonát, ahelyett, hogy az egyházra hagyta volna, hanem azért is, mert az Isten igéjét hirdették, és szegénységet fogadtak. Valdék életvitele és ige hirdetői szolgálata éles kontrasztban állt a római katolikus egyház fényűző gazdagságával és papjai rest életmódjával. Ennek ellenére Valdék nem akart kiszakadni a katolikus egyházból. Ugye tudjuk, hogy később Luther se akart kiszakadni az egyházból, a pápa átkozta ki őt. Volt 1179-ben a lateráni zsinaton másod magával kihallgatást kért harmadik Sándor pápától. Volt tehát egy társával fölkereste Rómában harmadik Sándor pápát. Azt szerették volna elérni, hogy a pápa engedélyt adjon a szabadon történő igehirdetésre. A pápa szívélyesen fogadta a francia vándorprédikátorokat, ám egy vizsgáló bizottság elé állította őket, hogy meggyőződjön, jártassak-e a hitelvekben a vándorprédikátorok. Amikor a bizottság tagjai megkérdezték tőlük, hogy hisznek-e Krisztus anyjában, akkor hissé fölmorajlottak, máshogy azt olvastam, hogy fölvacagtak, és azt felelték, hogy nem, mert ők egyedül a Szent Háromság egy Istenben hisznek, és az ő hitüket nem osztják meg mással. Erre a bizottság tanulatlanoknak bélyegezte Valdékat, de a pápa mégis engedélyezte számukra a prédikálás jogát, annak fejében, hogy a lioni érsek is jóvá hagyja. Kitalálhatjuk, hogy a lioni érsek nem hagyta jóvá, hogy Valdék hirdessék az Isten igéjét. Erre Vald azt felelt az érseknek, Istennek kell inkább engedni, mint embereknek. Apostolok cselekedetei 5:29. Istennek kell engedni inkább, mint embereknek, tovább folytatták az ige hirdetés szolgálatát. Érdekes, Walter Mepp, Walt Péter kortársa volt, érdekes Walter Mepp, velszi teológus véleménye, aki Rómában személyesen is találkozott Walt Péterrel. Ő a következőket jegyezte föl Valdékról. Kettesével járkálnak, mezítláb, gyapjú ruhában. Nincs semmiük, és mindenük közös, mint az apostoloknak. Mesztelenül követik a mesztelen Krisztust. Ha elismerjük őket, bizonyosan elűzetünk. Ezt Walter Mepp, a Római Katolikus Egyház teológusa írta a valdensekről. Egy helyit azt is olvastam, hogy Walter Mepp volt az, aki elsőként nevezte valdenseknek a Lyonból érkezett prédikátorokat. A valdens prédikátorok egyre nagyobb problémát jelentettek a római egyház számára. Ezzel párhuzamosan a legkülönfélébb szekták, a katarok, patarénusok, arnoldisták, stb. Mind jobban teret hódítottak. 1184-ben a veronai zsinaton harmadik Lucius pápa kiközösítette az egyházból az összes eretneket a valdensekkel együtt. Az 1215-ös negyedik lateráni zsinat újra megerősítette az eretnekek, köztük a valdensek exkommunikációját. Emiatt a francia valdensek jelentős része Milánó felé vette az útját, és egyesült az ottani humilitánusokkal és arnoldistákkal. A továbbiakban lombardiai szegényeknek nevezték a valdensekkel egyesült szektákat. Tulajdonképpen ezek a szekták voltak azok, amelyek beolvadtak a valdens közösségekbe. A valdensek keveredése radikalizmust hozott magával, ugyanis mindenfajta katolikus hitelvet és vallásos gyakorlatot elvetettek, amelyek nem a Bibliából eredeztethető. Így például a mise áldozatot, a papinőtlenséget, a pápaságot, később a pápát antikrisztusnak nevezik, ugye Luther is, az egyházi hierarchiát, a halottakért mondott imádságot, a szentek közbenjárását, a szentségeket, kivéve azt a kettőt, amelyet az Úr maga szerzett, az úrvacsorát és a keresztséget. A 13. század elején Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Svájcban, Csehországban, később Magyarországon, Sopronban és Kőszegen találhatunk virágzó, tekintélyes létszámú valdens közösségeket. Zárójelben mondom el, hogy Göncz Árpád, aki köztársasági elnök volt, tudjuk, hogy ő műfordítással is foglalkozott, író ember is volt, írt egy regény Sarusok címmel, amelyben a valdensek, magyarországi valdensek életébe tekinthetünk bele. 1208-ban harmadik Ince pápa keresztes hadjáratot indított a dél-franciaországi albigensek ellen, ami meglehetősen véres volt, és a valdenseket is elérte. Ekkor menekültek újabb hullámban a dél-franciaországi Valdensek a Kossziuszi Alpok közé, ami a mai olasz-francia határ mentén található. Itt sikerült menedékre találniuk, itt sikerült elrejtőzniük a magas hegyek közé, védelmet jelentett számukra az Alpok szikla rengetege. A Valdensek búvóhely egy háromszög alakú területen feküdt, aminek a csúcspontja a Pinerolo, két oldala pedig a Kizone völgy és a Luzerna völgy. Ez a terület földművelése meglehetősen alkalmasnak bizonyult, a hegygerincek lejtői meg bővölködtek a különféle növényzetekben. Vald Péter Csehországba menekült az üldözések elől, és valószínűleg ott is halt meg, ott is gyülekezeteket toborzott, mint ahogy annak idején Pál apostol, ahol hirdette Isten igét, gyülekezetek szerveződtek Valdék ige hirdetése nyomán is Csehországban, és feltehetőleg 1206-ban hunyt el itt Csehországban. A valdens keresztények úgy jutottak el egyébként Csehországba, Magyarországra is, hogy az üldözések elől menekültek. Sajnos nem sikerült azt a térképet beszkennelni, amelyet kaptam valakitől, amelyen azt láthatnánk, hogy Európa több országában nagyon nagy területeken tartózkodtak valdensek. Ahogy említettem az előbb, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban rengetegen voltak valdens gyülekezetek, rengeteg helyen voltak valdens gyülekezetek, Ausztriában voltak valdens gyülekezetek, Csehországban és Magyarországon is, főként Nyugat-Magyarországon, de Budán is voltak. Most a valdensek teológiájáról és etikájáról. Az első valdens hitvallás 1120 körül keletkezett. Úgy emlékszünk még, hogy Vald Péter a becslések szerint 1140 környékén született. Az első valdens hitvallás 1120 körül keletkezett, tehát korábbi, mint Vald Péter. Sokan ezt tartották a legősibb hitvallásnak. 14 pontja van ennek a hitvallásnak, most szeretném egyesével elolvasni, nagyon érdekes. Első pont. Hisszük és szilárdan fenntartjuk az apostoli hitvallás mind a 12 pontját, és eretneknek tartunk mindent, amely nem egyezik a 12 pontban említettekkel. Ez már önmagában érdekes, hiszen ugye sok a római egyház a valdenseket tartott eretnekeknek. És most a valdensek, akiket üldöznek, akik ellen inkvizíciókat állítanak föl, most ezek a valdensek, az ő hitvallásukban arról beszélnek, hogy ők maguk kit tartanak eretnekeknek. Azokat, akik az apostoli hitvallás tanításától eltérnek. Tudjuk, kedves testvérek, hogy a Heidelbergi Káti, azt hiszem 27. kérdése az, hogy mit kell hinni egy református keresztény embernek. És azt olvassuk a válaszból, hogy az evangéliumot és az apostoli hitvallást. Ugyanis ez nagyon jól összefoglalja, összesűríti a mi hitünk tartalmát. Erről beszél az első pontban a valdensek ősi hitvallása is. Mit kell hinnünk az apostoli hitvallást? És aki ettől eltér, ettől a tanítástól, a szeretneknek tartjuk. Második pont. Hisszük, hogy egy Isten van, az Atya, Fiú és Szentlélek. Harmadik pont. Elismerjük a Szent Biblia, Szent Kánoni iratait. Azt is tudjuk, hogy a valdensek azt a 66 könyvet ismerték el kánonnak, amelyet mi is elismerünk. Negyedik pont. A fent említett bibliai könyvek arra tanítanak minket, hogy Isten van, mindenható, korlátlan bölcsességű és végtelen jóságú, aki az ő jóságában készített mindent. Mivel Ádámot a saját képére és hasonlatosságára teremtette. De az ördög ellenségeskedésén és Ádám saját engedetlenségén keresztül Ádám elbukott, a bűn belépett a világba, és Ádámban és rajta keresztül vétkesekké lettünk. Elmondja, hogy Isten van, egy Isten van, aki mindenható, korlátlan bölcsességű és végtelen jóságú. Elmondja azt, hogy ez az Isten az, aki teremtette az első embert, Ádámot. Elmondja a negyedik pont is azt, hogy Ádám föllázadt az Isten ellen, elszakadt az Istentől, és bűnbe jutott. És Ádám bűnesete folytán mi mindannyian bűnösök vagyunk, az eredendő bűn. 5. pont. Krisztus megígértetett az atyáknak, akik a törvényt kapták, hogy a törvény által felismerjék bűneiket, hamisságukat és elégtelenségüket, és vágyakozzanak Krisztus eljövetele után, hogy kielégítse bűneiket, és önmaguk által teljesítse a törvényt. 6. pont. Az atya által rendelt időben Krisztus megszületett, egy olyan korban, amikor a gonoszság mindenhol bővölködött, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy nem a bennünk lévő bármely jóság miatt történt ez, mivel mindannyian bűnösök vagyunk, hanem hogy ő megmutassa az ő kegyelmét és irgalmát irántunk. Azt mondja el a 6. pont, nem azért küldte el Isten a világba az ő egyszülött fiát, mert mi arra rászolgáltunk, hanem azért, mert Isten a mi bűneink ellenére szeret bennünket, és azt akarja, hogy eljussunk az ige szavaival az igazság megismerésére, és üdvözüljünk. Isten kegyelmes. 7. pont, Krisztus az életünk, az igazságunk, a békességünk és a megigazulásunk. Pásztorunk és szószólónk, áldozatunk és papunk, aki meghalt minden hívő megváltásáért, és feltámadt a megigazulásunkért. 8. rendíthetetlenül hisszük, hogy Istennél az Atyánál nincs más közbenjáró vagy szószóló, mint Jézus Krisztus. Szűz Mária szent, alázatos és kegyelemmel teljes volt, ezt hisszük minden más szenttel kapcsolatban is, vagyis a mennyben várják a testük feltámadását az ítélet napján. Tudjuk, hogy senki, Jézus mondja ugye a János 13-ban, hogy senki nem mehet az Atyához, csak én általam, vagyis nincs más közbenjáró. Ismerjük a 2. Timóteus 3.15-öt is, hogy Isten és ember között egy közbenjáró van, az ember Krisztus Jézus. A zsidó levélben is olvassuk, hogy az új szövetség közbenjárója Krisztus Jézus, számtalan helyen. Tudjuk, hogy az Atyához Jézus nevében mehetünk, és nem a szentek, nem más vallásos személyeknek a nevében. 9. pont. Azt is hiszük, hogy ezen élet után két hely létezik. Az egyik a megváltottaknak, a másik a kárhozottaknak. Ezeket paradicsomnak és pokolnak hívjuk. Teljességgel megtagadjuk az Antikrisztus képzeletbeli purgatóriumát, amely az igazsággal szembeni kitaláció. Hát ezt is tudjuk ugye az igéből, a gazdag és Lázár példázatából. Az egyik Ábrahám kebelére jut, a mennybe kerül, a másik pedig a kárhozatra jut. És a kettő között nincs egy harmadik út, egy purgatórium, egy tisztító tűz, ahol az emberek a bűneikből megtisztulnak. Hát gondoljunk bele, testvérek, ha lenne ilyen, akkor Jézus Krisztusnak a váltsága, a keresztnek a váltsága nem volna érvényes, nem volna bűntörlő ereje. 10. pont. Mindemellett az ember minden találmányára a vallást illetően, mint Isten előtt kibeszélhetetlen utálat tekintünk. Ilyenek a szentek ünnepei, az úgynevezett szentelt víz, a hústól való távolmaradás bizonyos napokon, és hasonlók, de mindenek felett a misék. Ugye a mise egy újabb áldozat, vér nélküli áldozat. De azt is tudjuk az igéből, hogy az áldozatot nem kell bemutatni az ószövetségi papokhoz hasonlóan újra és újra, mert Jézus Krisztus áldozata egyszeri és mindenkorra nézve érvényes. Azelőtt le kell borulni, és abban hinni kell, mélyen hinni kell, de nem újra meg újra megismételni azt. 11. pont. Irtózattal tekintünk minden emberi találmányra, mint amely az Antikrisztustól származik, csüggedést okoz, és hátrányos az elme szabadságára. 12. pont. A szentségekre, mint a szent dolgok jeleire gondolunk, vagy mint a láthatatlan áldások látható jelképeire. Helyesnek, sőt szükségesnek tartjuk, hogy a hívők használják ezeket a szimbólumokat, vagy látható formákat, amikor ez lehetséges. Mindemellett fenntartjuk, hogy a hívők ezen jelek nélkül nyernek megváltást, amikor nincs helyük vagy lehetőségük ezekben részesülésre. Azt mondja ugye a 12. pont, hogy nem az Úr vacsora, vagy ugye a régi egyházba, A szentség kiszolgáltatása üdvözít bennünket, ad bűnbocsánatot nekünk, hanem egyedül Jézus Krisztus. A jel és a jelzett dolog, az két külön dolog. Ezt mi is tudjuk, reformátusok, hogy nem az úrvacsora ad nekünk bűnbocsánatot, hanem Jézus Krisztus. És ez a bűnbocsánat úgy lehet az enyém, hogyha én képletesen szólva a hit karját kinyújtom, és elveszem az Úrtól. Attól, hogy önmagában valaki úrvacsorát vesz, attól nem bocsátatnak meg a bűneik. A sákramentumok jelek, amelyek azért adottak, hogy a mi hitünket erősítsék. A látható ige, ugye így is beszélnek róla, hogy a mi hitünk Krisztusban erősödjék. 13. pont. Csak a bemerítést és az úrvacsorát ismerjük el Istentől rendelt szentségnek. 14. pont utolsó, tiszteljük a világi hatalmasságokat alávetettséggel, engedelmességgel, szolgálatkészséggel és fizetséggel. Hát kedves testvérek, 1120-ból származik a Waldenseknek ez a 14 pontos hitvallás, amit most felolvastam. És gondoljunk bele, hogy mindezt a reformáció előtt 400 évvel írták le a Waldensek. Mondhatjuk azt, ez nem semmi. Az egyes pontok hülyen bizonyítják, hogy Istennek a reformáció korát megelőzően is volt népe, amely hitének egyetlen fundamentumául azt a Krisztus tette meg, akiről a Biblia tesz bizonyságot. Sőt, én magam személy szerint bizonyosra veszem, hogy az új szövetségi idő kezdetétől fogva Istennek állandó jelleggel olyan népe volt, amely a kijelentés, vagyis a Biblia alapján hit a megváltó Jézusban. Én ebben biztos vagyok. Pláne akkor, hogyha az egyház történészeknek a feltételezéseit figyelembe veszem, azt most konkrétan a Waldensekkel kapcsolatban, hogy a Waldensek Pál apostoltól származtathatók. Az apostoli korban születtek ezek a Waldens közösségek. Isten ugyanis az egyes korokban újra meg újra szomjúságot ébresztett az emberek lelkében a mennyei táplálék az ige után. Ezért is vagyok biztos abban, hogy Istennek az újszövetségi kor kezdetétől fogva mindig olyan népe volt, mert Istennek egy népe volt mindig, olyan népe volt, amelyik az ő hitét a Szentírás kijelentésére építette. Mert az emberek éhesek voltak és szomjasak voltak az igazság, békesség és öröm evangéliumának igéi után, és ez ma sincs másképpen. Ma is sokan éheznek a lelki eledel után. Jól tudja ezt a mi Urunk is, ezért mondta a Máté 4.4-ben, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Jól tudja a mi Urunk, hogy a léleknek is szüksége van életet, jelentő életet adó táplálékra. A Waldensek arra vágytak, hogy megtörjék az élet kenyerét a kiéhezett lelkeknek, és felfedjék a békesség üzenetét, amelyet Isten ígéretei rejtenek magukban. Azt a tanítást, amely szerint Isten ki lehet engesztelni jó cselekedetekkel a törvény áthágásáért, tévedésnek tartották. Aki ugyanis emberi érdemekben bizakodik, az nem veszi észre Krisztus végtelen szeretetét. Csak zárójelben említem meg, hogy most ne a katolikus testvéreinkre gondoljunk, hanem magunkra, ez sokszor a reformátusokat is megkísérti. A jó cselekedetekben való bizakodás. Ha valamilyen nyomorúság ér bennünket, hát miért kaptam én ezt, Uram? Mivel, idézőjelben, érdemeltem én ezt ki? Miért ezt kapom tőled? Aki emberi érdemekben bizakodik, az nem veszi észre Krisztus végtelen szeretetét. Akik viszont hitükkel megragadják az ígéreteket, azok boldogan mondták, nem kell többé zarándokolni, nincs többé fárasztó gyaloglás a kegyhelyekhez, nem kell részt vennünk különféle szertartásokon, de mehetek Jézushoz ezzel szemben úgy, ahogy vagyok, bűnösen, szennyesen, és ő nem utasítja el a bűnbánó imát. Még az én bűneim is meg vannak bocsátva egytől egyik, még azok is, amelyeket el sem követtem, Krisztus Urunk keresztjéért. A Waldens és római katolikus teológiai különbségek oka a Szentírásból adódnak. Itt közben látjuk harmadik Imre pápát, a negyedik lateráni zsinaton ő elnökölt, a negyedik lateráni zsinat volt a középkor legfényesebb zsinata, rengeteg, több száz pap, püspök vett részt díszes ornátusokban, és ez a zsinat megerősítette az eretnekekkel szembeni kiközösítést, és ide sorolták sajnos a valdenseket is. A valdens és római katolikus teológiai különbségek oka a Bibliából adódnak. Az alap a Biblia. A katolikusoknál a Biblia mellett a hagyomány. A tekintély Isten. A katolikusoknál Isten mellett az egyház. A közben járó, a valdenseknél Krisztus. A katolikusoknál Krisztus mellett Mária és a szentek. A vezető, a valdenseknél a Szentlélek Isten. Ugye tudjuk, hogy a hív embereket a Szentlélek Isten, Isten igéje által vezeti. A katolikusoknál emellett a pápák és a papok. A megváltás Jézus Krisztus keresztje által. A római katolikusoknál ide csatolódik még a hét szentség alkalmazása. Az elsajátítás, a hit a valdenseknél is, nálunk is. A katolikusoknál a hit mellé a jó cselekedetek is. A valdensek etikája a Bibliánból eredezik, megvetették a hazugságot és távol tartották maguktól az esküvést. Tiszta, érthető beszédre törekedtek, egyszerű ruhákban jártak, a kocsmákat, táncmulatságokat kerülték. Dolgos munkájuk mellett szakítottak időt a tanulásra és főleg a Biblia tanulmányozására is. Azt mondhatjuk összefoglalóan, hogy a valdensek etikájára egyfajta puritanizmus volt a jellemző. A valdensek és a reformáció. Hogyan érte a reformáció Luther fellépése, Calvin megjelenése, hogyan hatott a valdensekre? Luther és Zwingli tanai hamar elérték Piemontot, aminek következtében, kissé ugyan később, 1530-ban a valdensek szükségét látták a reformátorokkal való párbeszédnek, a dogmatikai, szervezeti és kultikus kérdésekkel kapcsolatban. 1532. szeptember 12-től 6 napon keresztül zsinatot tartottak a valdens völgyekben található kánforánban, amelyre meghívták a svájci reformáció kiemelkedő alakjait is, Farel Vilmos, Staniter, Antalt és Olevitán Robertet, aki Calvin Jánosnak unokatestvére volt, és aki elsőként nyitogatta Calvin lelki szemeit a Biblia igazságaira. A zsinat elfogadott egy 24 pontból álló hitvallást, amelyel tulajdonképpen azt is kimondták, hogy a valdensek a maguk tanításait a svájci református egyház tanításaihoz igazítják. Tulajdonképpen ez egyfajta csendes egyesülés volt. Szervezetileg nem, de tanításukban egyértelműen igen. A kánforáni zsinat másik nagy érdeme, hogy elhatározta egy új francia nyelvű biblia fordítás elkészítését, hiszen a valdens kéziratokban lévő fordítások elavultak, és nehezen hozzáférhetőek voltak az emberek számára, valamint, hát ugye a Vulgát alapján készült. Tudjuk, hogy a Vulgáta latin nyelvű biblia fordítás, és ebből a latin nyelvű fordításból fordították újra francia nyelvre a Szentírást. Megérett az alkalom arra, hogy egy olyan francia nyelvű Biblia készüljön el, amely az eredeti bibliai szövegek alapján fordítódik. Farel és Staniter különösebb nehézség nélkül győzte meg a valdenseket, hogy az új francia Bibliának az eredeti héber és görög szövegekből kell megszületnie. A zsinat 500 aranytallért szavazott meg a nyomtatásra, a teljes kiadás végül 1500 tallérba került. Olevitán, Calvinnak az unoka testvére 1533-ban látott hozzá a Biblia lefordításához. Olevitán 2 éves fárasztó izzadságos munka után lefordította a Szentírást, 1535. szeptember 12-én fejezte be munkáját. Ez a Biblia fordítás lett a reformáció korának második nemzeti nyelvű Bibliája. Az első 1534-ben Németalföldön jelent meg, ez volt a második nyelvű Biblia fordítás. Ugye tudjuk mindnyáján, hogy a magyar nyelvű Biblia, a Vizsói Biblia 1590-ben jelent meg. A svájci reformátusság és a waldensek szoros kapcsolatát mutatja az a tény is, hogy az idők folyamán rengeteg waldens lelkipásztor kapott szerzett képesítést Calvin városában, Genfben. A reformátusok és a waldensek testvéregyházi szinten való együttműködését évszázadok tapasztalatai igazolják. A reformáció évszázadában 1555-ben felépült aztán az első waldens templom is, Angronyában, aztán a következő években újabb és újabb templomok épültek. Most azt mondjuk a misszióról. A krisztusi lelkület missziós lelkület. Hiszen a hitre jutott ember legfőbb vágya az, hogy másoknak is elmondhassa, hogy megtaláltam a messiást. Ugye ezt olvasok a Bibliában is, amikor András találkozik az Úr Jézussal, akkor ott ég szívében a vágy, hogy ezt elmondhassa a testvérének, Péternek is. Gyere és lásd meg te magad, megtaláltuk a messiást. Ez a szellem hatott át a waldens keresztényeket. Tudták a Szentírásból, mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 1 Korintus 1.21. Alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt kitartóan jártak a waldens prédikátorok és hirdették a megfeszített Krisztus evangéliumát. Egy korabeli dominikánus inkvizitor a következőket jegyezte fel a misszionáriusokról, idézem. A waldens térítők buzgósága nem ismert akadályt. Télvíz idején is folyókat úsztak át, úttalan vadonokon hatoltak keresztül, magas hegyeket másztak meg éjszaka, hogy hirdessék hitüket. Csak hamar egész Nyugat, Dél- és Közép-Európában alakultak waldens csoportok, idézet vége. Hát testvérek, én nem is csodálkozom, hogy alakultak waldens csoportok ilyen sok helyen, hogyha ennyire elszántak voltak ezek a prédikátorok, ezek a waldens igehirdetők, és ilyen áldozatok révén is készek voltak hirdetni Isten szavát. Én azt gondolom, hogy tanulságos a mi számunkra, ma is szükség van ilyen hívőkre, nem csak lelkészekre, ahogy hallottuk az áhítatban, hanem gyülekezeti tagokra, akik ennyire szívén viselik az evangélium ügyét. A waldensek missziós tevékenysége valóban nem ismert akadályt. A legnagyobb áldozatot is meghozták, hogy a hit friss levegője, Isten igéje eljusson az emberekhez. Valójában azonban nem történt más, mint hogy a waldensek misszionáriusnak képezték ki lelki pásztoraikat. 3 évig tartó misszionáriusi szolgálat után válhatott valaki valamelyik hazai gyülekezetnek a lelki pásztorává. Testvérek, tudjuk, hogy ebben az időszakban a Biblia nagyon ritkán hozzáférhető volt. Sok pap úgy végezte a szolgálatát, hogy nem is ismerte a Bibliát. És ezek a waldens lelkipásztorok, mielőtt lelkipásztorok lettek volna, egy felkészítő, hát nem jó szó, hogy tanfolyamon, de egy kiképzésen vettek részt. 3 évig misszióba kellett menniük. Ez volt az ő teológiai tanulmányuk. Jó kis gyakorlati teológia volt ez. Elmentek 3 évre misszionálni. Hát nyilván olyan emberek mentek el, akik azért ismerték az Isten igét, és a waldensek esetében ez fönn is állott, hogy ismerték az Isten igét, hívő emberek voltak. Hiszen senki nem megy úgy el misszionálni, aki nem született újjá, aki még nem hívő ember. Annak a szívében nincs ott a vágy, hogy elmenjen. Azt kényszerből teszi, parancsra teszi. Na de hát, ahol így hirdetik Isten igét, ott nincs ébredés. Márpedig az egyház történet följegyezte, hogy a waldensek szolgálatát lelkiébredés követte, gyülekezetek alakultak, tehát hívő emberek voltak. A waldens misszionáriusok 2-esével indultak el, úgy, ahogy az Úr Jézus is kiküldte tanítványait. A fiatalhoz általában egy idősebb, tapasztaltabb, hitben kipróbáltabb ember társult. Ő irányította és vezette a fiatalabbat. Együtt kérték imádságban Isten áldását a szolgálatukra, és egymást erősítették a hitben. Mivel küldetésű célját az üldözések miatt nyilvánosan nem lehetett fölfedni, nem mondhatták azt, hogy én most az evangéliumot szeretném elmondani neked, testvérem, mert akkor rögtön kiderült, hogy kicsodák ők, és utolérte őket az inkvizíció. Ezért valamilyen polgári foglalkozás leple alatt végezték a maguk missziós szolgálatát. Többnyire kereskedéssel foglalkoztak, könnyű árukat vittek magukkal eladásra, például kés, tűz, ollót. A magyarországi valdensek a szakácsokkal alakítottak ki szoros együttműködést. Miközben árulták portékáikat, szüntelenül bölcsességért fohászkodtak, hogy olyan kincsel tudjanak a vásárlók elé szolgálni, amely értékesebb az aranynál és a drágakőnél. Titokkal magukban vittek egy Bibliát a ruhájuk alá rejtve, vagy a Biblia egyes könyveit, ezeket mind saját maguk másolták, és próbálták a vásárlók érdeklődését, figyelmét fölkelteni az Isten dolgai után, az Isten igéje után. És nagyon nagy öröm volt a szívébe a valdens prédikátornak, kereskedőnek, amikor sikerült. Biztos velünk is volt már olyan, hogy úgy adta magát a beszéd szituáció, hogy na akkor most mi szóba hozzuk az ige ügyét. Egy haláleset kapcsán, kételyek kapcsán, megélhetési gondok kapcsán, stb. Ezek lehetőséget adnak arra, hogy beszéljünk az Isten szeretetéről. A valdensek így próbálták Istenre terelni a szót, és Isten igéje iránt felébreszteni az emberek érdeklődését. Számos misszionárius orvosi ismeretekre tett szert azért, hogy ápolhassák azokat a betegeket, akikkel útközben találkoztak. Éppen ezért gyakran nevezték a valdens misszionáriusokat Isten barátainak. A valdens egyház nagyon régről származó jelképe, ez a sötétségben világító gyertya. És a jelszó pedig így hangzik, hogy Lux Lucetin Tenebris. János evangélium első fejezetének 5. verse, ez latinul. A világosság a sötétségben fénylik. A világosság a sötétségben fénylik. És ez a világosság természetesen az a személy, aki magáról azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János 8.12-ben mondja ezt az Úr Jézus, a valdensek világossága Jézus Krisztus. A valdensek üldözéséről és dicsőséges hazatéréséről. Mint hogy a valdensek kizárólag a Szentírást fogadták el hitük egyetlen zsinór mértékének, ezért nem úszhatták meg a középkori római katolikus egyház üldözését. Mi volt a valdensekkel a baj? Az volt a baj, hogy a Szentírással foglalkoztak, és a Szentírás igazságait hirdették. Ezért kerültek ellentétbe a katolikus egyházzal. Semmi baj nem volt egyébként velük. Az, hogy szegénységet fogadtak, hát tudjuk, hogy később, nem sokkal később, Asszisi Ferenc is, hogy egy szegénységet fogad, és egy szegény rendet hoz létre. Nem volt ezekkel a valdensekkel sem semmi baj, csak az, hogy hirdették az Isten igét. És nem volt rá felhatalmazásuk. És úgy hirdették az Isten igét, ahogy az meg van írva. Tehát nem csak a lelkészek, hanem az úgynevezett laikusok is hirdették az Isten igét. Bizonyságot tettek az Isten kegyelméről. Hát ez volt a baj a valdensekkel. A pápai egyház sorra állította föl a maga törvényszékeit, ahol rengeteg kegyetlen és brutális halálos ítélet született azok ellen, akik nem akartak visszatérni a római egyházba, mert mindennél jobban ragaszkodtak a Biblia Krisztusához. Az inkvizíció következtében karddal, mágiával, válogatott kínzó eszközökkel igyekeztek úgynevezett megtévedteket visszaterelni az egy akolba, idézőjelben a szent és üdvözítő római katolikus egyházba. 1290-ben Szirsz város ostrom akkora a harcosok azt kérdezték a pápai legátustól, Arnoldtól, hogy miről ismerhetik meg az eretnekeket és az igaz hívő katolikusokat. Csak öljétek minnyájat, kapták a választ, Isten majd megismeri az övéit. Monfort Simon egy nagy tehetségű katonai vezető volt, a féktelen nagyravágyás és könyörtelenség embere. Azon a véleményen volt, most figyeljünk, hogy inkább 100 igaz hívő vesszen el, ártatlanul, mintsem, hogy egy ereknek megmeneküljön. És mivel magyarázta ezt? Azzal, mert ha valakit ártatlanul ölnek meg, annak annál hamarabb fog a purgatóriumból kiszabadulni a lelke. Döbbenet. A keresztesek megfogadták Montfort Simon véleményét, és válogatás nélkül kaszabolták az embereket. Beszírt bevételekor 15 ezer, mások szerint a város és környéke ostromakor 60 ezer ember pusztult el. A reformáció évszázadában kb. 10 ezer valdens vagy református család élt Provence-ban, rengeteg virágzó evangéliumi hitű gyülekezetben. 1528-ban azonban egy János nevű inkvizitor érkezett Rómából, aki csúnyán zaklatta és provokálta a provanci hívőket. Ez a János, aki Rómából érkezett 1528-ban Provence-ba, törvényszék elé hurcolta a hívőket, lábukra zsíros csizmát adott, és meggyújtotta, elkezdte sütögetni ezt a csizmát, és így próbálta rávenni a férfiakat és nőket, hogy tagadják meg hitüket, és térjenek vissza a pápai egyházba. Tudjuk, hogy az emberi bűnök és az emberi aljasságok milyen mélyek, nem csak a 20. században láthattuk ezt, hanem azért láthatjuk az előző évszázadokban is. Hát ez a bűn, ami a Krisztus nélkül élő ember szívében ott van, és ilyen dolgokra is képes. Megemlíthetjük még Bartolomeo Hector esetét is, akit azért égettek el, mert Bibliát, Zsoltárokat, Kálvin János institúcióját és egyéb kegyes könyveket szeretett volna terjeszteni. 1655. január 25-én a Szavoljai herceg, akinek fennhatósága alá tartoztak a valdens völgyek, rendeletet adott ki, ami szerint minden valdensnek 2 héten belül fel kell vennie a katolikus hitet, vagy pedig halálbüntetés terhe alatt a kemény alpesi tél közepén ki kell költöznie a völgyekből. Láttuk ugye a képeket, hogy ilyen völgyekben éltek ezek a valdensek, 2 hetet kaptak arra, hogy vagy áttérnek a római hitre, vagy pedig fejvesztés terhe mellett el kell hagyniuk a lakóhelyüket. Hát gondoljuk, hogy télen milyen hideg volt, milyen hideg van ezen a vidéken, lehetetlen, hogy maguk mögött hagyják mindenüket, és elmeneküljenek. A parancs teljesíthetetlen volt, a megtorlás ellenben minden képzeletet felülmúlt. Április 18-án virágvasárnap a márki katonái ekkét köszöntötték a völgy lakóit, éljen a Szent Római Egyház, jaj a barbároknak. Ezen a húsvéton 15 ezer katona rendezett a völgyekben rettenetes vérengzést, az ártatlan, fegyvertelen embereket megcsonkították, megnyúzták, szétdarabolták, az lehetett boldog, akit egyből kivégeztek. Természetesen a valdens templomokat is lerombolták, a valdensek házait kirabolták, majd felgyújtották. Ezt a tragédiát hívja az emlékezett piemonti húsvétnak, vagy valdens Szent Bertalan éjszakának. Ezt a tragédiát, a piemonti húsvétot, ezt a tragédiát hívjuk, tehát piemonti húsvétnak, vagy valdens Szent Bertalan éjnak. Ennek a szörnyű esetnek a híre indította John Milton, angol költőt, aki ekkor Cromwell Olivernek a titkára volt, a Piemonti vérengzés című vers megírására. Hadd olvassam föl, egy rövid vers, Képes Géza fordította. 1655-ben írta Milton. Uram, bosszuld meg szentjeid, kiket az alpesek haván kardérre hánytak, torold meg mind a vértanút, ahány csak harcolva melletted vallott hitet. Nyűgésükre maradhat-e süket a fül? Szelíd nyájat az ős karámnak szétszórta a piemonti vadállat. Zúdult le nős, gyerek, hörgésüket a völgy a szirtre dobta, az pedig tovább az égre, ennyi vért se látott Itália, hol még pöffeszkedik a zsarnok, ám a drága vértől ázott mező szabadságot terem meg itt. Megtörik rajt a babiloni átok. Amikor a szavoljai herceg szövetséget kötött a német fejedelemségekkel, politikai fordulat következett be. Ez tette lehetővé azt, hogy azok a valdensek, akik az idők folyamán elmenekültek a véres inkvizíció elől, azok most Arnold Henrik Waldens lelkész vezetésével 1689. augusztusában visszatérjenek ezekbe az úgynevezett Waldens völgyekbe. Erre az eseményre mind a mai napig úgy emlékeznek a Waldensek, mint dicsőséges visszatérésükre. Évről évre megünneplik. A francia irodalomban nemes egyszerűséggel csak az Alpesek Izraelének nevezett Waldensek 1689-ben visszatértek szülőföldjükre. 1848-ban aztán vallásszabadságot kaptak, sőt, a katolikusokkal egyenlő polgárjogot nyerte Kardinia királyától. Arról szeretnék szólni, hogy ma hogyan áll a Waldens egyház, mit tudhatunk róla, hol vannak Waldensek a világon. Ma Olaszországban 120 Waldens gyülekezet található, a legtöbben Piemontban élnek, ott 41 gyülekezet létezik. A Waldens völgyekben 18 gyülekezet található, itt Torre Pellice városában van az egyház központja, az olasz Waldens egyház központja. Torinóban 4 Waldens templom létezik. Van egy zsinatuk is, ami minden évben egy alkalommal ül össze, ez Torre Pellicében ül össze. A zsinat a lelkipásztorokból és a gyülekezet küldötteiből áll. Hol vannak még Waldensek Olaszországon kívül? Vannak Waldensek Dél-Amerikában, Argentinában és Uruguayban is. Ennek az az oka, hogy sok olasz Waldens érkezett 1856-ban Dél-Amerikába, és így kerültek Argentinába és Uruguayba. 40 gyülekezet létezik a két országban, Uruguayban, Argentinában, és mintegy 15 000 Waldens tartanak számon ebben a 40 gyülekezetben a két dél-amerikai országban. Ezek a gyülekezetek szervezeti egységben vannak az olasz központi Waldens egyházzal. Vannak még Waldensek az Egyesült Államokban is. A gyarmatosítás korában Itália és Francia Waldensek is kivándoroltak Észak-Amerikában. Így találunk Észak-Karolinában, Burke megyében Waldenseket. És New Yorkban is működik egy jelentősebb Waldens gyülekezet. Itt Európában, Olaszországon kívül, Németországban, Svájcban vannak Waldens gyülekezetek, Waldens templomok. Svájcban 7 Waldens templom van, 2 Zürichben, 1 Bázelben, Genfben, Lozánban, Schaffhausenban és Szent Gallenben. Franciaországban is vannak Waldens gyülekezetek, és amint megtudtam, hogy Magyarországon is, éppen Alföldi Boros Dezső bácsi mondta, hogy Magyarországon is vannak Waldensek által épített templomok. A mai Horvátországhoz tartozó Csúzán is Waldens templom van. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy a Waldensek Európa és a világ egyik legrégebbi evangéliumi egyházai közé tartozik. Istennek mindig volt olyan népe, most ismétlem magam, az új szövetség időktől kezdve, amelyik a hitét a Szent Írásra alapozta, fundamentálta, és ezek közé tartozott a Waldensek is. A Waldens igehirdetők, misszionáriusok nyomán egy lelkiébredés támadt Európa szerte, rengeteg üldözéssel kellett szembenézniük. Én az inkvizícióról röviden szóltam, rengeteg alkalommal üldözték őket különféle kegyetlenségekkel, de mindenféleképpen megtanulhatjuk ezekről a Waldensektől azt, hogy mennyire komolyan vették az Isten evangéliumának az ügyét. Láthattuk, amikor a misszióról volt szó, hogy fáradtságot, időt nem kimélve odaadták magukat a szolgálatra. A legnagyobb áldozatot is meghozták, ugye télvíz idején vizeket úsztak át, ahogy mondta egy inkvizitor, csak azért, hogy a hit friss levegőjét, az Isten igéjét eljuttassák az emberekhez. Én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen meg kell tanulnunk tőlük, és azt is, hogy mi volt ennek az áldozatos szolgálatnak a mozgató rugója, hát én azt hiszem, testvérek, az volt, hogy ezek komolyan foglalkoztak az Isten igéjével. Nem csak úgy felületesen, nem csak úgy nagy vonalakban, hanem mélyrehatóan. Ők szerettek volna ahhoz a Krisztushoz közel kerülni, aki megváltotta őket, és akiről a Biblia bizonyságot tesz. Testvérek, minél több időt szánunk a Szentírás olvasására, tanulmányozására, minél behatóbban foglalkozunk azzal, annál közelebb kerülhetünk az élő Istenhez. Hiszen tudjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás Krisztus igéje által, és minél inkább foglalkozunk az Isten igével, annál inkább teret engedünk, ha mondhatom így, az Isten szent lelkének arra, hogy munkálkodjon a mi életünkbe. És ennek a gyümölcse a misszió, ennek a gyümölcse a szolgálat, ennek a gyümölcse a lelkiébredés. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönöm, hogy meghallgattak. Egy mondatot még a szünet előtt. Szeretném megköszönni Király Gábor barátomnak, aki segítségemre volt a Waldensek témájával kapcsolatos felkészülésemnek. Köszönöm. Ha van esetleg kérdésük az elhangzottakkal, a témával kapcsolatban, akkor válaszolok rá, ha tudok. Igen? Jó.